Szeretettel köszöntelek benneteket. Emlékeztek rá, hogy múlt héten miről volt szó? Bertalassy emlékszik, hogy? A láthatóságról. Ugye ez a Isten népének a láthatósága, hogy hogyan tudunk láthatóak lenni ebbe a világban. És emlékeztek talán arra, hogy ugye a világ kínál nekünk ilyen láthatóságokat, a saját kincseit, de Isten adott kincseket nekünk, amikkel mi láthatóak leszünk, és ezeket használhatjuk. 7 ilyen kincs volt, csak gyorsan felolvasom, ugye, amikor a Szentlélek rajtunk keresztül megnyilvánul, tehát adta a lelkét nekünk, hogy a lelke által lehessünk láthatóak, aztán amikor önérdek nélkül szerethetünk, ez is egy nagyon nagy kincs, amit használhatunk, fölvehetünk, amikor hétköznapi munkánkat Istennek végzett munkaként végezhetjük, bármilyen munkát, akkor láthatóak lehetünk. Amikor békességben kitartunk a nyomorúságban, amikor álhatatosan és őszintén imádkozunk, amikor az ellenségeinket is szeretjük, és amikor valóságos egységben vagyunk egymással. Erről volt szó, hogy Isten népének az Úr adott mennyei forrásokat arra, hogy hogyan éljünk ebben a világban. És bár használhatunk nyilván világi forrásokat, dolgokra, meg szükségünk van pénzre, épületekre, lakhelyre, meg sok mindenre, de tudjuk, hogy nem ezeken keresztül leszünk láthatóak igazából, hanem azokon keresztül, amiket Isten adott nekünk. A mai napon egy olyan téma lesz, ami segít ezeknek a kincseknek az átvételében, mert ezek a kincsek már kincseknek írja le a Biblia, de azért nem olyan magától értetődőek, hogy például önérdek nélkül szeressünk valakit. Még a hozzánk legközelebb állókat is nem olyan egyszerű önérdek nélkül szeretni. És vagy akár az ellenségeinket szeretni, vagy úgy dolgozni, hogy Istennek végezzük a munkánkat. És Isten adott nekünk egy nagy lehetőséget arra, hogy hogyan lehetünk erre szabadok. Erről szeretnék ma beszélni, de előtte egy kis kérdést szeretnék föltenni, hogy egy kérést, lehet, hogy ezt már régebben egyszer megcsináltuk, hogy mindenkit kérnék, hogy 0-tól 10-ig adjon magának az ő hitére egy pontot, hogy mekkora az ő hite. Tudom, hogy ez nem könnyű, de azért mégis tudsz mondani valamit. Ugye a 0, amikor abszolút semmi hited nincs, tehát nem. Tehát ott tartasz, hogy tetszik neked itt a gyülekezet, meg jók ezek az emberkék itt, de hát te nem hiszel Istenben, Istennek. A 10-es, amikor meg, hát azt mondanám, mint ami az Úrnak volt itt a hite a Földön, amikor járt, úgyhogy e között valahogy mindenki úgy lője be magát, hogy na, mekkora hited van. Ez csak egy játék, úgyhogy nem kell nagyon véresen komolyan venni. Megvan a szám, hogy. Ugye mondjuk az 5-ös az egy ilyen átlag keresztény, hogy annál azért, ugye mindenki jobb egy kicsit, úgy szoktuk hinni, hogy azért az átlagnál egy kicsit jobbak vagyunk, de nem biztos. No, ha ez megvan mindenkinek ez a szám, akkor jegyezzétek meg. És még egy kérésem van, hogy hát az ima életünkre is adjunk egy pontot, ami megint csak 0-tól 10-ig. Lehet ugye 0, hogyha soha nem szoktál imádkozni, az 1-es, amikor nagy baj van, akkor annyit mondasz, hogy ja Istenem, tehát így lehet haladni. A 10-es, az meg mondjuk az Úr Jézusnak a példája, amikor itt járt a Földön, az átlag kereszténynek meg mondjuk 5-ös a ima élete. Mindenki adjon egy pontszámot magának. Megvan? Na, akkor most már csak egy dolog van, egy kivonást kéne elvégezni, hogy az imára adott pontodból vont ki a hitedre adott pontodat. Mindenki titokba tarthatja. És került? Jó. Hát ha 0 jött ki, akkor az egy jó dolog, mert akkor azt jelenti, hogy úgy reálisan látjuk a dolgokat. Hogyha mínusz szám jött ki, akkor túlbecsültük a hitünket. Azt mondanám. Mert Ugye az ima élet az egy megfoghatóbb dolog. Azért azt tudjuk, hogy na, mégis, hogy mennyit szoktunk, meg hogyan szoktunk imádkozni. A hit az egy nehezebb megfogalmazás, de a mai ige az arról fog bizonságot tenni, hogy ez a kettő ez nagyon összefügg. És az ima életünknek nem ez a lényege, hogy ezt megmutassa, de megmutatja a hitünket. Ha valakinek pozitív szám jött ki, akkor alábecsülte a hitét, mondjuk így. Mindenki magának el tudja helyezni ezt a dolgot. A lényeg ebből az, hogy az ima életünk és a hit életünk az nagyon erősen összefügg. Hát erről szól az a példázat, amit ma szeretnék felolvasni. Lukács evangéliumából egy nagyon ismert példázatot a 18. részből, és az első 8 verset fogjuk olvasni, és kérlek benneteket, hogy álljunk most föl Isten igéje olvasásakor, az Úr igéje és az Úr iránti tiszteletből, és annak kifejezéséül, hogy tudjuk, hogy Isten igéje az, amelyik megváltoztat bennünket, amelyik tanít bennünket, vezet bennünket. Tehát Lukács evangélium a 18. rész első verstől olvasom. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzám, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfeleimmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr, halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Urunk, hálát adunk a te igédért, megnyitjuk most a mi szívünket, és kérjünk téged, hogy szólj hozzánk, vágyunk a te személyes üzenetedre mindannyian. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hogyha egy mondatba szeretném összefoglalni, miről szeretnék beszélni, akkor azt írtam föl, hogy az ima lelked szabadságának a kulcsa. Tehát az ima lelked szabadságának a kulcsa. A mai napon, majd az istentisztelet után egy kis szünetet tartunk, és utána lesz egy hosszabb tanácskozás, amiben sok minden lesz, de a legfőbb, leghosszabb téma az a 2019-es évnek a tervei, látása, hogy hova szeretnénk haladni így a gyülekezetünkkel. És hát ebben is egy elég nagy szerep lesz az imádsággal kapcsolatban, mert amikor így a vezetőkkel decemberben összejöttünk, akkor hát azt érzékeltük, és úgy próbál finoman mondani, hogy ezen a területen sokat kell növekednünk, és erősítenünk kell a közösséget. Két dolgot mond itt rögtön az elején az ige, mielőtt még a példázat elhangzana. Az egyik, hogy mindenkor kell imádkozni folyamatosan, a másik pedig, hogy nem szabad belefáradnunk ebben az imádságba. Ez egy olyan példázat, ami nem hasonlóságot, hanem ellentétet fejez ki. Mert kicsit furcsa, ugye, hogy Jézus mond egy ilyen rettenetes bíróról egy példázatot, és akkor hogyan ebbe a képbe Isten. Ugye azt akarja kifejezni, hogy van egy ilyen bíró, aki egy istentelen és egy gonosz ember, és hogyha ő ugye igazságot szolgáltat, hát akkor mennyivel inkább Isten, aki meg ennek a bírónak tulajdonképpen a teljes ellentéte. De egy kicsit a példázatról szeretnék pár gondolatot mondani. Először is, hogy ha példázatban levő bíró, az valószínűleg nem egy zsidó ember volt, ugyanis a zsidóságban hát a vének elé került tulajdonképpen minden peres ügy, tehát ott nem egy darab bíró döntött, illetve egy ember nem is alkothatott bíróságot, mindig három volt, volt egy vádló, egy védő és egy semleges döntő tulajdonképpen minden ügybe. Ez a bíró, akiről itt Jézus beszél, ez valószínű egy rómaiak vagy a Heródes által kinevezett bíró volt. És hát akkoriban ezek a bírók ezek elég hírhedtek voltak, mert tulajdonképpen hát csak pénz ellenébe foglalkoztak a ügyekkel. És hát aki többet tud fizetni, nyilván annak lett igaza. De ha nem fizetett valaki semmit, akkor tulajdonképpen esélytelen volt, nem foglalkoztak az emberekkel. Volt egy ilyen, azt mondták róluk, hogy meghamisították az igazságot egy főzett húsért is, illetve a bírónak a nevével volt egy ilyen szójáték, hogy a büntető bíró nagyon hasonló volt a rablóbíró szóhoz, és tulajdonképpen ezeket rablóbíróknak hívták. Tehát egy ilyen bíróval állunk szemben, egy ilyen bírót említett meg Jézus, hogy még egy ilyen bíró is ugye igazságot szolgáltat, abban az esetben, hogyha valaki kitartóan zaklatja. Ez a ne zaklass engem, ez tulajdonképpen azt is jelenteti, hogy kékre zöldre veri. Tehát úgy is felfoghatjuk, hogy ez a bíró ez egy komoly problémának tekinthette ezt az egész helyzetet, hogy állandóan zaklatják, hogy jobbnak látta ettől az egésztől megszabadulni. Az özvegyasszony az mindazoknak az embereknek a szimbóluma ebbe a történetbe, akik hát elnyomottak, tehetetlenek, tulajdonképpen nincs eszközük ahhoz, hogy igazságot kapjanak, nincs a konkrét esetben nincs pénzük, nem tudják megfizetni ezeket a rabló bírókat, tulajdonképpen esélytelenül vannak a bíró előtt, és az egyetlen egy, úgymond, fegyvere a kitartás lehetett. Erről a történet, ezt a történetet hozza Jézus az imádsághoz, és ahhoz, hogy meggyőzzön bennünket arról, hogy nekünk folyamatosan imádkoznunk kell. De milyen imáról lehet itt szó? Mert az imádságnak azért nagyon sokféle fajtája van. Ugye van például hálaadó ima, dicsérő ima. Hát itt nem ezekről az imádságokról van valószínű szó, mert ahhoz nem kell nekünk igazságot szolgáltatni, hogy egy hálaadást, egy dicséretet elmondjuk. Itt arról az imáról van szó, ami kérést vagy közbenjárást jelent. Erre bátorít bennünket ebben a példázatban Jézus. És ugye az első ilyen nagyon fontos üzenete, hogy nem szabad belefáradni ebbe az imádságba. Vagy más fordításokban nem szabad meglankadni ebben az imádságba. Vagy úgy is fordította valaki, hogy nem szabad feladni ezt az imádságot. Vagy egy másik szóval, hogy nem szabad hanyagnak lenni ebbe az imádságba. Tehát azt mondja Jézus, hogy ő ezt a példázatot azért mondta, hogy ebbe a közbenjáró és kéréseket megfogalmazó imádságba ne úgy legyünk, hogy mint mondjuk a lottónál, hogy hát megteszek néhány számot, aztán hát ha nem nyertem, hát akkor Isten biztos nem akarja, hogy lottó nyerjek. Már hallottam valakitől, aki így mondta, hogy ő egy lottót azért föladott, hogy ezt lecsekkolja, és hát Isten válaszolt is neki, nem nyert. És akkor utána nem lottózik tovább. Tehát, hogy ne így legyünk az imádságban, mert az imádság az nem egy ilyen dolog. Arra bátorít bennünket az Isten, hogy ebben ne lankadjunk meg. És hogyha körülnézünk így a lelkünkbe, az életünkben, akkor bizony azért az ima életünkbe lehet, és nem tudom kinek éppen melyik ponton adta magának az osztályzást, vannak ilyen hullámzások bennünk, és bizony meg tudunk ebbe a imádságba lankadni, legtöbbször azért, mert valahol nem érezzük ennek az értelmét, nem tapasztalunk választ, nincs elég bizalmunk az Istenbe, és ugye itt rögtön összejön ez a két dolog, hogy az Istenbe vetett bizalmunk, a hitünk, És az imádságunk az nagyon szorosan összefügg. Hogyha nincs meg ez a bizalom, ez meggyengül ez a bizalom, akkor nem imádkozunk. Akkor nem megyünk oda már Istenhez ezekkel a dolgokkal. Tehát ez az egyik dolog, amit mond Jézus, hogy ebben nem szabad belefáradni. De hát itt mondhatnánk, hogy vannak olyan emberek, akik ilyen kitartó, erős, kőkemény fickók, akik nem fáradnak meg semmiben, ők aztán nyomják az imádságot. És hát vannak olyanok, akik meg ugye, hát így mindenbe belefáradnak gyorsan, nekik meg nehéz a helyzetük. Nem hiszem, hogy erről lenne itt szó, meg ez lenne a megoldás, hogy most össze kéne magunkat szedni valahogy, és akkor táblázatokat vezetni, hogy na akkor meglegyen azért minden nap néhány perc imádság. Itt valami egészen másról beszél Jézus. A másik dolog, amit említ, hogy mindenkor imádkoznunk kell. Hogyan tudunk mindenkor imádkozni, vagy egyáltalán mit is jelent ez az imádság? Az imádságban legtöbbször arra gondolunk, amikor leülünk összekulcsolt kézzel, vagy felemelt kézzel, vagy térden állva, vagy valahogy, és akkor imádkozunk. De Isten igéje, az imádságnak ez egy formája, ez egy fajtája, de az imádságnak nem az a lényege, hogy én mondok néhány mondatot valamilyen formában, hanem az imádságnak az a lényege, hogy én hogyan vagyok kapcsolatban az Istennel. Hogy mennyire vagyok én kapcsolatban az Istennel, és hogy lehet, hogy vannak nagyon szép imádságok, amiket elmondok, de azok semmit nem érnek, hogyha lelkemben nem találkozok az Istennel. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, amikor ezen gondolkoztam, hogy mihez tudnám hasonlítani az imádságot mondjuk a testi világunkban. Először az jutott eszembe, hogy hát a lélegzetvételhez. De aztán rájöttem, hogy ez nem lesz jó ez a példa, mert hát ha 3 percig nem veszünk levegőt, akkor elhalálozunk. Ezt mindenki kipróbálhatja. Nem fog neki sikerülni, mert nem tudunk nem venni levegőt. És én azt látom azért, és gondoljátok ezt végig, hogy bizony a keresztény emberek azért egész jól el tudnak lenni imádság nélkül. Tehát nem halunk meg. Már a lelki életünk sem úgy van, hogy aki nem imádkozott 3 percig, az már utána készen van, már elvesztette az üdvösségét, meg minden, hanem úgy el vagyunk. Ki többet, ki kevesebbet imádkozik. Ezért arra jutottam, hogy az imádság az inkább ahhoz hasonlít, amit mondjuk a fizikai világban, mint a testmozgás. A testmozgás, ami egy nagyon fontos dolog, hogy valahogy mozgassuk a testünket. És hogyha valaki sehogy sem mozgatja a testét, tehát kvázi egy olyan kiszolgáltatott helyzetben van, hogy csak fekszik, és nem tudja mozgatni, akkor tudjátok, hogy őt forgatni kell, hogy hát az orvosok jobban tudják, hogy nem mennék ebben most bele, már csak azért sem, aztán én el fog ájulni itt hirtelen a dolgoktól, mert nem szeretem az ilyen orvosi témákat. De tudjátok, hogy ez egy nagyon fontos dolog. És hogyha valaki csak kicsit mozgatgatja a testét, akkor hát hosszú távon az azért elég komoly gondokat okozhat. Hogyha valaki rendesen testmozgást csinál, akkor az egészséges lesz a teste. És én úgy gondolom, hogy az imádság valami ilyen dolog, hogyha a nap mint nap mi ezt a testmozgást csináljuk, tehát valóságos kapcsolat vagyunk Istennel, akkor tulajdonképpen a lelkünk az egy egészséges módon van. De ha nem tesszük ezt, akkor úgy sorvad. És persze végletes módon eljuthatunk oda is, hogy aztán teljesen elveszítjük a hitünket, de ez nem egyik napról a másikra zajlik. És pont ez benne a nagyon nehéz dolog, hogy végül is, ha tegnap nem imádkoztam, hát ma még egész jól tudtam dicsérni az Urat itt az Isten tiszteletem, nem tűnik az föl annyira, hogy mi történik az életemben. Aztán persze, ha visszanézek esetleg a megtérésemre, és azt mondom, hogy fú, ott mennyire lelkes voltam, akkor észrevehetek valami dolgot, de nem is biztos, hogy hozzákötöm ehhez. Én ez alapján, a példázat alapján azt gondolom, hogy a mindenkor való imádság az azt jelenti, hogy igen, tulajdonképpen minden nap, szinte folyamatosan az Úrral kapcsolatba kell, hogy legyek. Ebben sokféle dolog lehet, lehetnek odaszánt időszakok az életemben, amikor csak az Istennel vagyok. Lehet olyan, amikor ebből kevesebb van, és igeolvasás közben imádkozom, vagy éppen amikor megyek valahova és imádkozom, de a lényeg, hogy valahogy az Úrral való találkozás megtörténjen, és ott történjen egyfajta kommunikáció. Hogy én el tudjam mondani Istennek az, ami nekem, ami bennem van, és hogy megértsem azt, hogy Isten mit mond nekem. Ebben a történetben egy különleges imádságról van szó, úgy gondolom, ugyanis itt a példázat az egy konkrét igazságtalanságról szól. Olyan dologról szól, ami van ez az özvegyasszony, és neki őt érte valamilyen igazságtalanság, amiért ő szeretne úgymond igazságot kapni, szeretné, hogyha az ügyét valahogy elbírálják. És ezért megy oda ehhez a bíróhoz, és máshol nem tud igazságot kapni. És azt gondolom, hogy, és ma erről szeretnék legfőképpen beszélni, hogy ezek az igazságtalanságok azok, amik a leginkább hát megkötözik az életünket. Milyen igazságtalanságok lehetnek? Ugye lehet az életnek az igazságtalansága, amit bizonyos dolgokat örököltünk, vagy nem örököltünk, tehát körülnézünk, és azt látjuk, hogy másoknak sokkal könnyebb, nekem sokkal nehezebb. Lehetnek ezek testi problémák, lehetnek ezek tehetség problémák, tehát lelki problémák, olyan dolgok, amiket örököltünk, és valahogy úgy érezzük lelkünk mélyében, hogy ez igazságtalan. Nem tudom, hogy tapasztaltatok-e, vagy gondoltatok-e már ilyenre. Vagy emberek lehetnek az életünkben. Valakinek nagyon szépen, könnyen nevelhető gyermekei vannak, valakinek nehezebb. Valakinek olyan szülei vannak, akik mindent megadtak neki, valakinek olyan, akinek keveset kapott. Valakinek olyan munkatársai vannak, akikkel gyönyörű szép öröm együtt dolgozni, és mindig szívesen megy a munkahelyére, valaki meg nem szívesen megy be a munkahelyére. És még sorolhatnám, hogy milyen igazságtalanságok érhetnek bennünket, amik emberekkel kapcsolatosak. És azt mondhatjuk, hogy ez nem igazságos, hogy hát a másik az olyan könnyen beszél, bizonyságot tesz mindig, hogy milyen szép az élet, meg milyen jó az Úr. Én meg ugye itt senyvedek ezzel a dologgal, hát neki könnyebb. Aztán eljuthatunk egészen oda, hogy akár még Istennel kapcsolatban is igazságtalanságokat tapasztalunk, és megfogalmazhatunk dolgokat, hogy Isten velünk valahogy, minket valahogy nem lát, nem vesz észre, nekünk valahogy kevesebbet adott, akár anyagiakban, akár szellemiekben, akár ajándékokban, vagy valamiben, és ezeket az igazságtalanságokat hordozzuk az életünkbe. Én azt kérem tőled, hogy kicsit gondold végig, hogy van-e olyan benned olyan dolog, ami azt mondanád, hogy így éled meg, hogy ez egyfajta igazságtalanság az életedben. Ez egyfajta olyan dolog, amiben szeretnéd, hogy az Úr igazságot tegyen. Mert zavar téged, nem tudsz vele mit kezdeni. Ott van melletted, lehet ez akár magaddal kapcsolatos is, hogy elrontottál valamit az életedbe, és annak a dolgait hordozod, és most már egy kicsit igazságtalannak is tartod, hogy ebből ekkora balhé lett. Valaki nagyobb balhét követett el, és neki nem lett ebből ekkora. Úgy gondolom, hogy ez a történet arról beszél, hogy vannak ilyen igazságtalanságok az életünkben, amelyektől szeretnénk megszabadulni. Mit is okoz egy ilyen igazságtalanság, ami ott van az életedben, amit úgy élsz meg, hogy valamilyen bántás ért téged? Hogyha ott van folyamatosan benned, akkor megkötözi az életedet. Megkötözi az életedet. Nem tudsz, tulajdonképpen ezen gondolkozol, ezen járatjuk az agyunkat, ebből ez lesz a legfőbb terület az életünkben, amiből meg kellene szabadulni. Ez az, ami mindig ott van, és ami nem enged arra, hogy abba, hogy felszabadultak legyünk. Zavar, felháborít, megrövidít, és legfőképpen a lelkünket nyomasztja ez az igazságtalanság. Hordozunk bántásokat más emberektől, nem tudunk nekik megbocsájtani, vagy már kimondtuk, hogy megbocsájtottunk, de nem működik ez a dolog valahogy az életünkben. Isten igéje sehol nem mondja, hogy ezeken a dolgokon neked gondolkoznod kellene, és meg kellene oldanod. Én nem találok ilyet, hogy Isten igéje arra bátorítana bennünket bárhol is, hogy ezeket az igazságtalanságokat dolgozzuk föl, menjünk el pszichológushoz, vagy oldjuk meg esetleg, álljunk bosszút, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezt nekünk kéne ezeket a dolgokat feloldani. Nem bátorít erre az ige. Tehát, hogy tevékenyen részt vegyünk abba, hogy ezeket az igazságtalanságokat mi megoldjuk. A másik dolog, amire nem bátorít Istennek az igéje, vagy amit sehol nem látok, hogy ez egyfajta eredményre vezetne, hogy rejtsük el magunkba, és emészszük magunkat ezért. Hordozzuk ezeket, és legyen egy olyan gondolkodás szülessen bennünk, hogy tulajdonképpen ebben az életben nekem ez adatot, hát végül is nem olyan hosszú ez az élet, mert hát az örökké valósághoz képest milyen rövidke, túlélem valahogy ezt az életet, és hát jó lenne azért persze már elmenni az Úrhoz, de hát majd úgyis a mennyországban milyen jó lesz. De igazából emögött az van, hogy itt nem tudok felszabadultan élni Istenben, mert úgy érzem, hogy ebből én nem tudok kijönni. Sehol nem bátorít Isten igéje arra, hogy így oldjuk meg a dolgot. Tehát arra se bátorít, hogy minden igazságtalanséggel magunk kiálljunk, és szépen elrendezzük őket, és megoldjuk. Vannak ilyen tehetséges emberek, akik minden igazságtalanságot megpróbálnak megoldani. És sehol nem bátorít arra sem, hogy ezeket elrejtsük magunkba, és ugyan hagyjuk, hogy megkeserítsen bennünket. Hanem Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy hittel, bizalommal Istenhez kiáltsunk ezekért az igazságtalanságokért. És ne lankadjunk meg soha. Semmilyen más módot nem mond Isten igéje, hogy ezeket hogyan lehetne feldolgozni az életünkben, csak az, hogyha imádkozunk, és hogyha Istennel találkozunk. De ez nem egyfajta ilyen csodaima, hogyha megfelelő az ima életem, és szépen meg tudom mondani, reggel fölkeléskor is imádkozom egy kicsit, meg délben is imádkozom, este is imádkozom, részt veszek az ima alkalmon, meg stb. Nem erről szól ez a dolog, hanem arról szól, hogy a te hited az milyen az Istenben. Hogy hiszed-e, hogy ha Istennel beszélgetsz erről, Isten fog neked ebbe megoldást adni az életedbe. Milyen igazságtalanságokra gondolhat itt, milyen szintű igazságtalanságokra gondolhat itt Isten igéje? Én azt gondolom, hogy nem apró dolgokra, amiket tulajdonképpen még azt is mondhatnám, hogy Isten igaz, hogy ezeket könnyen el lehet engedni. Gondolok ilyen 300 dénáros dolgokra. Ugye, ami ismeritek a talentumos példázatot, hogy hát Isten nekünk mi mindent engedett el, és tényleg azt mondom, hogy a szomszéd mondjuk átdobta hozzám a döglött vakondot, és akkor mérges leszek rá. Hát, szóval, hogy én is csináltam már egy különbeket is, hát ezt elengedem, ezzel nem fogok fönnakadni. Tehát vannak ilyen dolgok, amik azért meg tudnak minket zavarni, hogy ki mit csinál, de nem ilyenekről beszél, hanem sokkal mélyebb, sokkal komolyabb igazságtalanságokról. Én úgy írtam föl magamnak, hogy olyanokról, amiket ez a világi berendezkedés, ennek a világnak az ura okoz az életünkben, az a sok-sok nyomorúság, amiket hordozunk, és ezeket nem tudjuk ilyen könnyen. Tehát nem elég elolvasni ezt a példázatot, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy jó, hát persze, Isten nekem annyi mindent megbocsájtott, hát akkor ezt én is elengedem. Nem olyan könnyen megy ez. Én úgy gondolom, hogy ez egyedül úgy megy, hogyha Istenhez megyünk vele, és nem így értelmileg akarjuk ezt feldolgozni. Mikor szolgáltat igazságot Isten? Mikor szolgáltat igazságot Isten? Itt azt olvassuk, hogy nem várakoztat bennünket, nem akarja, tehát ő neki nem az a célja, hogy úgymond várakoztasson bennünket, és még hagyjon egy kicsit, hogy még nyomorogjunk, hanem ő jön hamar, és elhozza az ő igazságát. Ha emlékeztek rá, amikor itt volt a 20 éves ünnepségünkön a Almási Tibor teológiai tanár, akkor volt szó az Úr Jézusnak a visszajöveteléről, és ott is volt ez a dolog, hogy akkor most ezt hogyan kell értenünk azokat az igéket, amik azzal kapcsolatosak, hogy hamar eljön. És akkor ő is úgy emlékszem, mondta azt, hogy igen, hogyha mi életünkben jön el Krisztus, hát akkor fog eljönni, de hogyha erről a világról elmegyünk hamarabb, hát akkor nekünk meg akkor fog eljönni az Úr Jézus. Én úgy gondolom, hogy itt is valami hasonló dologról van szó, hogy ezt nem úgy kell felfognunk, hogy majd, amikor az Úr Jézus visszajön erre a világra, majd akkor mindenkinek igazságot szolgáltat. Hát valaki már 3000 éve meghalt, ő így járt. Nyilván, amikor az Úr elé állunk, akkor igazságot fog szolgáltatni nekünk az Isten. De én azt gondolom, hogy ebben a történetben, amikor Jézus itt beszélt ezekhez az emberekhez, akkor ennél többről szólt. Tehát nem azt látom az igében, hogy nekünk itt mindent lelkünkben megnyomorodva kell hordoznunk, és majd az üdvösségben milyen jó lesz. De úgy gondolom, hogy az Isten, amikor őhozzá imádságba oda megyünk, akkor már a mi lelkünkbe igazságot szolgáltat nekünk. Ez nem fogja azt jelenteni, hogy megoldódik minden probléma. Lehet, hogy a szomszéd holnap is átdobja majd a vakondot, de lelkünkben meg fogunk nyugodni, és megoldódik ez a dolog. Az ő igazság szolgáltatása az, ami lelkünkben zajlik. És mivel, hogy új életünk van, már az Úrban, ezért ez már most megtörténhet. Ha nincs még új életet, ha nem kaptál új életet Istentől, akkor ezt nem tudod megkapni, ez ugyanúgy abban a csomagban van, amit Isten azt mondta, hogy figyelj, ha átadod nekem az életedet, akkor megváltoztatok mindent, és szabad leszel. De azt mondja Isten igéje, hogy ha átadtad az életedet, és odamész hozzá, akkor ezeket az igazságtalanságokat föloldozza benned. És sok-sok példát mondhatunk a Bibliából is, meg a világból is olyan emberekről, akik nagy, mély igazságtalanságokba éltek, és lelkükben szabadok voltak. Ennek a szabadságnak a kulcsa az egyedül az imádság. Az az imádság, amelyik egy valódi kapcsolat az Istennel. És nap mint nap elmondhatod neki, addig, amíg bánt téged ez. Addig, amíg meg nem érted Istennek a szabadítását. Az Istennek a bírósága, vagy Isten mint bíró, tehát ez a bíróság, ez egy olyan bíróság, amelynél még akkor is jól jársz, ha nem neked van igazad. Tehát ide akkor is elmesz, mert ugye ki az a bolond, aki elmegy egy bíróságra, de tudja, hogy neki nincs igaza, hát akkor inkább elkerüli a bíróságot, és azt mondja, hogy remélem, hogy ez nem fog kiderülni. De Isten bírósága nem ilyen. Ott akkor is jól jársz, ha úgy mész oda, hogy esetleg nem neked van igazad. Persze nem is tudjuk mi előre, mert van egy saját igazságunk, mi tapasztalhatjuk, vagy gondolhatjuk, hogy nekünk van talán igazunk, de bátran oda mehetsz akkor is, hogyha nem neked van igazad. A 94-es Zsoltárból szeretnék a 12. verstől olvasni. Azt mondja, boldog az az ember, akit te megfenyítesz, Uram, és megtanítasz törvényedre, hogy megóvd a rossz napoktól, míg a bűnösöknek megássák a sírját. Nem taszítja el népét az Úr, nem hagyja el örökségét, mert diadalra jut még a jog, és azt követi minden tiszta szívű ember. Azt olvassuk itt, hogy itt vannak olyanok, akiket megfenyít az Úr, meg vannak olyanok, akik bűnösök. Hát miben különbözik ez a kettő? Ugye, akit megfenyít az Úr, az valószínűleg egy olyan valaki, aki kapcsolatban van az Istennel, és oda megy hozzá. És lehet, hogy egy igazságtalansággal oda megyek az Istenhez, és úgy fog tőle megszabadítani az Úr, hogy azt mondja, hogy hát figyelj, hát neked nem is volt ebben igazad, de ettől még szabadon élhetsz, és ettől még szeretlek téged. És úgy jössz el, hogy felszabadulsz attól, hogy hát igazából teljesen értelmetlen dolog volt ezen nyüglődnöm. Tehát Istennek a bírósága, ez egy olyan hely, ahol akkor is jól jársz, hogyha nem neked van igazad. A 81. Zsoltárból
és szeretnék felolvasni két igeverset, ott is a 12-estől, azzal kapcsolatban, hogy igen, az imádságban halljuk meg a szabadulást, vagy éljük meg, vagy kapjuk meg a szabadulást. Azt mondja, ez itt egy negatív példa, de népem nem hallgatott szavamra. Izrael nem engedelmeskedett nekem, ezért hagytam, hogy szívük kemény maradjon. Azt mondja Istennek az igéje itt, hogy ha nem engedelmeskedünk Istennek, ha nem megyünk oda Istenhez, hogyha nem kommunikálunk vele, ha csak annyi a mi imádságunk, hogy elmondjuk a mi kérésünket, aztán azt mondjuk, hogy hát az Úrnak ezeket mind meg kell szépen sorba adni, és én csak akkor tudok megnyugodni, akkor Isten azt mondja, hogy akkor csináld úgy, ahogy szeretnéd. És úgy mondja az ige, ez több helyen is előfordul, hogy kiszolgáltat bennünket magunknak. Tehát akkor lehet az, amit mi szeretnénk. Isten igéje arra bátorít bennünket, hogy menjünk oda hozzá nap mint nap imádságban. Menjünk oda hozzá, és egy valódi kapcsolatba éljük az életünket. És ennek a valódi kapcsolatnak egy ima alkalom, az csak egyfajta ilyen megmutatkozása. Ez olyan, mint az Isten tisztelet, hogy úgy nem lehet Isten tiszteletet tartani, hogy az egész héten megfeledkezek Istenről, és idejövök, és itt tartok egy nagy Isten tiszteletet. Hanem az Isten tisztelet az, amiről beszélgettünk a múlt héten, hogy rengeteg dolog a hétköznapokban, és ha ezeket gyakoroljuk, akkor itt tulajdonképpen összejövünk, és csak együtt örvendezünk annak az Istennek, aki szeret bennünket, és akit szolgálunk. És az imádság ugyanilyen, hogyha te egy imádkozó életet élsz, és itt lehet, hogy valakinek az imádságban az egy nehéz dolog, hogy ő nem tud a fenekén ülni, és hogy neki nehéz elképzelni, hogy másfél órát otthon kell ülnöm a szobába, és akkor ott kell imádkoznom. Ez neki nem megy. Ő lehet, hogy úgy imádkozik, hogy kimegy az útra, és ott imádkozik. Vagy ki tudja hogyan. Nem a forma a lényeg, hanem az a lényeg, hogy kapcsolatban legyél, egy hittel szóljál az Istenhez. Nem véletlenül kérdezi itt Jézus a végén, hogy de amikor eljön az emberfia, talál-e hitet a földön. Ő neki nem olyan imádságok kellenek, amik úgymond egyfajta ilyen ima mondatok, amiket elmondunk, és akkor kipipáltuk, hanem ő szeretne kapcsolatban lenni, és szeretné az ő igazságát szolgáltatni a mi lelkünkbe, és felszabadítani bennünket, hogy ne legyünk megnyomorodva a sok-sok igazságtalanságtól, amit úgy gondolunk, hogy ért bennünket. Nem megkeseredett, sebeit nyalogató népet képzelt el az Isten magának. Ő nem egy olyan népet szeretne, akik mindenki valamilyen sebtől vérezve nyomorultan hordozza az ő bajait, hanem ő szabad, a sérelmeket fel sem vevő népet akar. Ezen a világon, ezt mondta az Úr Jézus is, hogy nyomorúságunk van. Ezen a világon biztos, hogy fognak érni bennünket igazságtalanságok. De azt mondja Jézus, hogy ő legyőzte ezt a világot. Tehát ha hozzámész, hogyha Krisztushoz mész, és ő vele jársz, és ő vele beszélgetsz, és ő bele bízol, akkor ezek a nyomorúságok, ha testileg, vagy fizikailag, vagy valami módon ott is vannak az életünkben, nem fogják megnyomorítani az életünket, mert legyőzhetjük őket. Olyan példa ez, minden focis példa, hogy van-e sajnos a profi futballban van egy ilyen taktika, hogy hogyha nem tudjuk legyőzni a másik csapatot, akkor fel kell cukkolni, fel kell bosszantani, nem tudom, hogy aki látott foci meccset, már látja, én utálom ezt. Ezeket rögtön kizárnám véglegesen a fociból, de hát ilyen. És akkor így mindent mondogatnak nekik, meg stb. Szóval csak elszakad a cérna, és akkor utána kiállítják a csapatot, és akkor megvan a dolog. Tehát, hogyha fel lehet bosszantani, akkor onnantól kezdve az a csapat az már alkalmatlan arra, hogy nyerjen. De ha valaki, most egy foci csapatról beszélek, mentálisan erős, és ezekkel nem foglalkozik, vagy a bíró nem ítélte meg nekem a 11-est, vagy a szabadrúgást, vagy a nem tudom micsodát, ugye ilyenkor az szokott lenni, hogy 2 perc van már csak hátra a meccsből, és még kéne egy gólt lőni, de mit csinál? Elkezd, a bíróhoz oda megy, és reklamál, és még 3-4 percet mondja, hogy ez igazságtalanság volt, aztán vége lett a mérkőzésnek, és kikaptak. Hogyha valaki nem ezt csinálja egy foci csapatnál, hanem Azt mondja, hogy igen, lehet, vannak igazságtalanságok, hát valamikor a bíró nem jól döntött, vagy ez csúnyán felrúgott, stb. De ez nem érdekel engem, mert harcolok és megyek előre. Isten egy ilyen népet képzel el magának, és ő ehhez megadja a muníciót, megadja a lehetőséget. És ez az imádság. Én azért beszélek erről ennyit, hogy az imádságot ne egyfajta kényszerűségnek lássuk. Hogy ez egyfajta vallásos cselekedet, ami nekünk nehéz, mert ugye ez attól a fizikai, földi világtól nehéz értelmezni, és hát ezt ilyen kényszeredetten, nyűként tekintjük. Hanem az imádságra tekintsünk úgy, mint az egy olyan dolog, ami szabaddá teszi a lelkünket. Amelyik felszabadít bennünket arra, hogy ebben a világban, amiben nyomorúságaink is lehetnek, mégis győztesen élhessünk. A sír milyen az olyan ember, aki így imádkozva felszabadul és megérti Isten igazságát. Sérelmek fogják őt érni. Lesznek közötte jogosak, meg jogtalanok. Mindannyian így vagyunk. De Istenhez kiált, és szabad lesz az Úrnak a dicséretére, szabad lesz a testvéreknek a szeretetére, és szabad lesz a szolgálatra. Ezek az igazságtalanságok megkötik az életünket, és nem tudjuk felszabadultan dicsérni az Urat, nem tudjuk felszabadultan szeretni egymást, és nem tudunk felszabadultan szolgálni, mert megkötöz bennünket az a sok-sok igazságtalanság, ami ér bennünket. Úgy fejezi be Jézus ezt a példázatot, már a példázatból kilépve, hogy talál-e hitet az emberfia, amikor majd eljön. Talál-e hitet? Ez a hit, ez nem egyfajta ilyen megfoghatatlan szellemi valami, hanem ez a hit, ez egy bizalom az Istenben, ami az Istennel való kommunikációban megmutatkozik. Hát ha te valakit szeretsz, ha valakivel bízol, és tudod, hogy ő az, aki tud neked segítséget adni, akkor imádkozol, akkor vele fogsz tölteni, igyekezni minél több időt. És azt fogod gondolni, hogy igen, ez a legfontosabb, és át fogod élni a lelkedben. Át fogod élni a lelkedben, hogy te szabadságot kaptál az Istentől. És vagy Isten úgy is tud igazságot tenni, hogy már itt a Földön, én már sokszor éreztem, hogy már olyan jó lenne az a kénykövös minkű lecsapna ott arra az emberre, mert már annyira nem tudom elviselni. Ilyet még nem tapasztaltam, így nem szokott az Isten igazságot tenni. Mert az Isten végletesen türelmes, és lehet, hogy valaki rám is gondolta ezt, és engem sem csapott agyon, mert az Isten könyörül. Ilyenekben nem fog igazságot tenni. De olyanokban lehet, hogy igazságot tesz, hogy megszabadít téged valamitől, de ha nem tenni is, a lelkedet akkor is föl tudja szabadítani. Miről is volt ma szó? Arról, hogy nem szabad belefáradnunk. Nem szabad föladnunk ezt a dolgot, nem szabad, mert az hitetlenség. Az az Istenben való bizalmatlanság, hogyha föladod az imádságot, ha föladod a vele való találkozásokat. Az imádság az olyan a léleknek, mint a testnek a mozgás. És itt nem valamiféle ilyen fantasztikus mozgásokra gondolok, hanem egyáltalán fölkelünk, mozgunk, ha ezt nem tesszük, elsorvad a testünk. Ha nem imádkozunk, elsorvad a lelkünk. Közbenjárásról, kérésről volt szó, amiben soha nem szabad megfáradnunk. Igazságszolgáltatásról volt szó, amit Isten megígért a te lelkedben. Megígért, és azt mondta, hogy igenis föl fog téged szabadítani, ha hozzá kiáltasz. És ezt megtapasztalod a lelkedben. Ezt egyedül Krisztus tudja megadni. És másféle szabadság nincsen. Másféle szabadság nincs, csak ha Istenhez mész. És így tudsz felszabadulni az életedben. Kérem most a zenészeket, hogy gyertek előre. Én szeretném, hogyha most, már hogyha a téma is ez volt, akkor egy imádságban, ima közösségben lennénk a hátra levő időbe. Szeretnélek bátorítani benneteket, hogyha van az életetekben olyan, amit úgy éreztek, hogy ez egy igazságtalanság, ez egy olyan dolog, ami nyomja a lelketeket, akkor menjünk most oda az Istenhez, és mondjuk el neki, próbáljuk meg elmondani neki, hogy igen, Uram, én hozzád jövök ezért, és ebben nem szeretnék meglankadni. Én hívok néhány vezető, majd ide előre is fog jönni, és előre jönni imádságot kérni. De ott a helyeteken is egymáshoz odafordulhatok, és kérhetitek, hogy, hogy te figyelj, imádkozzál értem, ezért a dolog. Én nem kell ezt hosszasan ecsetelni. Csak egyszer elmondani, ezzel fejezed ki Istennek, hogy te komolyan gondolod, mint ahogy a Jakab levelében is olvassuk, hogy ugye valljátok meg egymásnak a bűneiteket, ez nem azt jelenti, hogy ki kell mindent teregetni, hanem egyszerűen az, hogy segítünk egymásnak abba, hogy odavigyük az Istenhez azokat a dolgokat, amik nyomasztanak, amik megkötöznek. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy gyertek, álljunk föl most az Úr előtt. Most énekelni fogunk néhány éneket, és közben ezeket így halkabban fogjuk énekelni. Aki szeretné, az éneket énekelje, és így imádkozzon. Aki magában szeretne imádkozni, az magában tegye. Aki ott van melletted valaki, akit szeretné megkérni, hogy imádkozzon érted, fordulj oda hozzá, és itt néhányan itt fogunk állni a vezetőkkel, hogyha úgy vagy, hogy szeretnéd, hogy imádkozzunk érted, akkor gyere ide előre, és imádkozunk. És így legyen most ez az imának az ideje, ami nem egy forma, hanem egy Istenhez való oda menetel, egy kapcsolat. Úgyhogy énekeljünk, dicsérjük az Urat, és közben meg a vezetőket kérem, akik szeretnétek, hogy szívesen jöttök, hogy gyertek ide előre, és imádkozzunk, vigyük oda Istenhez a terheinket.